jelentkezzünk. Erről beszélgetünk biztonságtechnikai szakértőnkkel. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizenkettedik rész.
Bogozi nem tágított Maszlacki irodájából. Szinte már otthonosan kezdte érezni magát.
Holnap estére készen leszek a perrel.
Elvárom Önt.
Zoltán másnap egész délután nem mozdult ki szobájából. Lassan vánszorgott az idő, százszor megnézte az óráját. Annyira izgatott volt, hogy a legkisebb zörejre összerezzent. Könyveket nyitott ki, de minden óraütés kizavarta a szövegből. Legérdekesebb tanulmányait vette aztán elő, amiket Kovácssal együtt tanult végig. Eszébe ötlöttek az ifjú jó barát szelíd szavai.
Ha kedves Ön előtt az én szavam, és még egy másiké, ki Önt még jobban szereti, ne nyúljon Ön azon átkos iratokhoz, amiket erőszakosan meg akar ismerni. Hagyja azokat Ön előtt nem ismerteknek maradni ott, ahol vannak. Én értem, és még egy másik kedvéért, aki Önt oly nagyon szereti.
És az a másik? Ahogy a kárpátfalvi kastély zárt szobáiban együtt járt velem oly búsan, oly szomorúan, ahogy keblére ölelt engem könnyezve, oly érzékeny szóval kérve engem, hogy szűnjek meg keresnie bánat-e könnyek okait örökre. Hagyjam el őt, és soha se tudjam meg azt, miért kellett egymástól megválniuk. Ki az?
Legalázatosabb szolgája, méltóságos úr. Instálom, hogy ilyen későn háborgatom a nagyságos urat. Itt a per.
Zoltán minden vérét fejébe érezte tolulni, alig látott, alig bírt szólni, alig felkelni helyéről. Meg akarta köszönni, de nem jött ki nyelvén szó. Merően nézett a per címére.
Le van ám az írva az utolsó betűig. Nincs benne egy vakarás, sem egy betűhiba. Bár tessék felbontani.
A 100 arany. Tegye el.
Ha? Tehát... csak ugyan nem tréfált a nagyságos úr. Pedig bizony Isten, ez sok. Ennyit nem szokás adni. Ennyi, csak már megszolgálhatnám ezt a nagy szívességet. Legalább ne adott volna ennyi aranyat nagyságod. Sokkal jobban szerettem volna bankó cédulában. Na jól, jól van, jól, jól. Ajánlom magamat, méltóságos úr.
Zoltán felbontotta a pört. Kertre nyíló szobájába vonult vele vissza, két megelőző terem ajtaját bezárta maga után, senki sem háboríthatta ezen órában. A legelső irat volt a keresett levél Kárpáti Zoltán ellen. A dátum mutatta, hogy akkor Zoltán még csak egy éves volt, midőn a keresett levél ellene megíratott.
Mit védhettem egy éves koromban? Tehát azért idéztek meg, mivel nem lett volna szabad megszületnem, mert atyám már öreg ember volt akkor. Micsoda kárhozatos, kigondolhatatlan eszmék. Fel akarok ébredni ebből az írtózatos álomból. De nem küldhetem vissza az egyszer előidézett rémeket koporsóikba. El kellett olvasnom mindent az utolsó betűig. Ez nem álom, hanem ólom nehéz való. Az imádott arcok milyen bemocskolva, befertőzve. A legrettentőbb rémkép az atyám arca. Milyen égtelenek a sárral bemázolt vonások. Hát az a halovány nőkinek szelíd, komoly bús anyai arcára oly jó volt visszagondolni, és most mi írtóztató rá gondolni e meggyaláztatásban? megtépve, elrongyolva a legiszonyúbb vádak által. Rémséges alakok elfojtják a lélegzetem. Hiába küzdök ellenük, ott ülnek a mellemen, szemembe vigyorognak pokolbeli nevetéssel, kényszerítenek velük társalogni, őket megismerni. Ide tartják undok arcaikat, hogy csókoljam meg őket. Irtózatos!
Zoltán arra ébredt fel, hogy erősen sírt. A párna, amelyre arcát lehajtotta, egészen át volt nedvesedve. Az óra éppen egyet ütött. Egészen megkönnyebbült. Most nem látta oly irtózatosaknak az asztalán fekvő iratokat, mint néhány órával előbb.
Hiszen ezek csak az egyik fél vágyai. Még hátra van a másik védelme. A vádlottak ugyan régen a sírban fekszenek, ők nem védhetik magukat, ám de egy hatalmas arkangyali alak él még közülük. Ő meg fog felelni majd mindhármukért. Bizonyára az le fogja mosni atyám és anyám haloványvonásiról azt a szennyet, azt az átkot, amit más utált emberek rájuk halmoztak.
A védiratok következtek. A komoly nemes védelem minden sorában meg lehetett ismerni annak íróját. Mintha maga előtt látná őt, ahogy él, ahogy beszél, ember fölötti nyugalommal arcán, villogó haraggal szemeiben.
Milyen jó lesik ezen sorokat olvasni. A gonosz, lélekégető vádak után e bátor, megvető visszautasítást, a derék öreg emberek tanú bizonyságait, egyszerű, mesterkéletlen vallomását az ősz cselédnek és a vén jószágigazgatónak, kik a tisztelet égi zománcát lehelték a meggyalázott alakokra. Szeretett gyámatyám oly szenvedéllyel tudott megfelelni elleneinek, mintha az én keserű szívemből olvasta volna azokat. Ő tudta csak leírni a vádlókat tetőtől talpig, úgy, amilyenek voltak undok valóságukban. Legázolta őket, letiporta a földig, szemükre hányta becstelenségüket minden kímélet nélkül. Anyámat mély tiszta kegyelettel, mély hódolattal említi. Minden fertőből, mit az ármány készített emlékének, üdv tisztán emelte ki őt, s midőn leírta, miként élt, mit szenvedett, miként halt meg, lehetetlen, hogy a legridegebb bíró szemét is el ne futotta volna a könyv. Milyen jó ezt olvasni. Milyen jó fölötte sírni. Drága gyámatyám. Mennyi édes hála önti el szívemet ennyi szeretetért. E védlevél nem puszta törvénykezési okirat, mely a holdbetűkre hivatkozik, egy élő szózat az, mely megmozdítja az emberi szíveket. Lehet-e megholt anyja nevére nagyobb diadal, mint hogy éj ihletet férfi védelmezi? Lehet-e igazolva egy nő erénye fényesebben, mint amikor a legerényesebb férfi mondja, hogy tisztelte őt? De hát, ha mégis. Hát, ha akadna gonosz szív, aki a tiszteletet balra magyarázná. Ha akadna ördög, aki megragadná az őrangyal kezében a pallost, s rákiáltana, látszik, hogy szereted, te magad vétkeztél vele. De ki jönne ilyen gondolatra? Ki lehetne ilyen átkozott? De mi áll itt? Te magad voltál védenced bűntársa, te magad vagy gyámfiad bűnös atya. Tehát ez azon átok, mely engem Rudolftól és a családtól elszakított. A kézbesítés azon a napon történt, melyben gyámatyámat a kárpátfalvi kastélyba hivatták. Kétségtelen, ez az a csomó, mely megoldásra vár. Ha így botrányt kivetnek a világba, legyen az igaz vagy hazugság, örök mélység támad közöttem és az egész szentirmai család között. Begyógyíthatatlan sebeket fog az ütni azon jó áldott emberek szívén, kiknek azért kell lakolniuk, mert szerettek engem. Nem tudom, hogy mit fogok cselekedni, de annyit tudok, hogy ezt mind én okoztam, és szent kötelességem ezt mind jóvá tenni.
Kora reggel volt, midőn Zoltán pitvarnoka által kérette ügyvédjét.
Annyira tele volt a feje a messze jövendő iránti gondolatokkal, hogy amikor a nagy, földigérő tükörben megpillantotta magát, szinte nehéz volt magával elhitetni, hogy a tegnap este óta csak 12 óra múlt el. Neki úgy tetszett, hogy az 12 esztendő. Kovács nem sokáig váratott magára, Zoltán még mindig gondolataiban elmélyedve járt alás fel szobájában, amikor meghallotta barátja ismerős szavát, ki az előteremben tudakozódott felőle. Hirtelen rendbe kellett szednie magát, hogy Kovács előtt zavartnak nem mutatkozzék.
Kedves barátom, nekem egy sajátságos önző gondolatom támadt, hanem hiszen az önzés emberi dolog, ugyebár. Lássa, én megvallom gyöngeségemet. Én magamat valami különös derékembernek képzelem. Ez bohóság, de ön előtt megvallom. Például én azt hiszem magamról, hogy nekem már van annyi eszem, amennyinél több ezután sem lesz, 10 esztendő múlva sem. Ne ítéljen el, kedves jó Kovács. Én egy kissé nagyra vágyó vagyok. Engem nem elégít ki az, hogy az én jövedelmeimet mások kezelik, s mások határozzák meg, hogy hova tegyem. Teszem föl, nekem sok új eszmém van, amit szeretnék megvalósítani. De arra oly kevés eszközöm van, pedig, mint mondják, atyám roppant gazdagságot hagyott rám. Még sokáig kell várnom, amíg arról önállóan rendelkezhetem. Meddig is kell várnom?
Jól tudja ön. Még 7 esztendeig.
Az sok. Az nagyon sok. Addig irtóztató volna várakozni.
Nagyságod azt akarja megtudni, hogy lehetséges volna-e nagyságod számára nagykorúsági engedélyt eszközölni.
Igen, azt akarom. Meg akarom előzni az időt, mely nem enged oly sebesen haladnom, mint ahogy én akarnám. Nagyszerű vállalatok, nagyszerű nemzeti mozgást támad mindenfelé, és én nem vehetek azokban részt, mert még éveim hiányoznak. Pedig tudom, érzem, hogy sokat, igen sokat tudnék használni azzal az erővel, mely fiatalságom miatt így meddőn hever.
Értem. Ön nagykorú szeretne lenni. Azért, hogy megismerhesse végzett teljes perét.
Már ismerem azt. Itt van a fiókomban egy másolat. Mennyit szenvedtem.
Elhiszem.
Megbocsát ön, hogy így gyöngén viselem magamat. Holott éppen azt kellene bebizonyítanom, hogy erős vagyok. De könnyekkel tartoztam annak, ki értem még keserűbb könnyeket hullatott, akinek még sok mással tartozom, amit még mind meg fogok neki fizetni.
Ez volt, amitől féltem.
Mitől?
Attól, hogy el fogom veszíteni ezt a pert, mihelyt ön ennek létezéséről tudomást kap.
Bár úgy elveszne az, hogy soha nyoma sem maradna.
Tudom, hogy ön ezt óhajtja, kedves Zoltán. Megbocsát, hogy így nevezem most is a címmel ráérek, ha önt teljes korúnak elismerik.
Akkor még kevésbé lesz arra szükség, mert akkor szegény. Szegény ember leszek.
Talán nem egészen.
Mit mond ön? Akkor ön engem nem ért. Én ezt a pert meg akarom semmisítetni.
Azt tudom. Az ellenfélt nagy áldozatokkal rá fogjuk bírni, hogy lemondjon folytatásáról.
Nem áldozatokkal. Egészen nekik engedem a vitatott tárgyat. Lemondok minden jogomról atyám birtokaihoz, címemről, születésadta rangomról, és leszek egyszerű polgár, mint más.
Hová gondol ön?
Most csak egy gondolatom van. Bármilyen árat szabjanak is ellenfeleim a kárhozatos pör megsemmisítése fejében, én nem alkuszom velük. Beleegyezem. Az bizonyos, hogy azoktól, akiket szívemből gyűlölök, miután jogos birtokomról lemondtam, alamizsnát elfogadni nem fogok. Azt a fájdalmas éjszakát, amit átéreztem, meg nem bocsáthatom soha. Hogy azután mi történik velem, az a jó Isten dolga. Elég fiatal vagyok még pályát építeni magamnak. Ott fogom azt kezdeni, ahol más szegény ember. Amikor gazdag voltam, jó akaróim sok hízelgő tulajdont ruháztak reám. Meg akarom látni, bírok-e azokkal szegény emberként is. Valami azt csúgja bennem, hogy jobbá válok így, mintha gazdag maradtam volna. De ha még bizonyos is volnék felőle, hogy az utcák szemetjén halok meg, mint hasznavehetetlen tagja a világnak, aki csak addig ért valamit, amíg pénze volt, mégis azt tenném, amit elhatároztam magamban. Önnek ki kell eszközölnie, hogy nagykorúsági engedélyt kapjak. Ha e szándékomat vagy ön, vagy szentírmai rosszul felfogott gondoskodásból megakadályozzák, akkor nem kiszámítható, mi fog történni. Én csak azt tudom, hogy ha ez az undok per a világ elé kerül, és nekem meg kell várnom azt, amíg 7 esztendőn át kínoznak vele, ez alatt a 7 esztendő alatt elvesztem az eszem, de izmaim megerősödnek. Vajon akkor nem ölöm-e meg azt, akit utamban találok? Az csak a mindenható tudja.
Ön teljes diadalt szerez ellenségeinek.
Nagyobbat szerzek magamnak, ha be tudom bizonyítani, hogy gazdagság nélkül is meg tudok állni a világban. Én minden munkára kész vagyok. Tudok nélkülözni. Tanultam dolgozni. Szomorú dolog volna, ha Magyarországon egy pár munkás kéz el nem tudná tartani gazdáját. Ha kitűnik utoljára is, hogy nem érek semmit, és ezen a tejjel mézzel folyó földön, mely minden ember számára megtermi kenyerét, csupán számomra nem virulna zöldág, akkor elmegyek a tengerre, és senkinek sem fogok terhére esni, sem barátaimnak, sem ellenségeimnek.
Kedves Zoltán! Most hagyjuk el egy kis időre ezt a patetikus szólamokat, és beszéljünk, mint filozófok ezügyről. Azt előre is kimondom, hogy lebeszélni önt azon szándékáról, mi szerint a kárpáti pert megsemmisítse, nincs gondolatomban.
Ezt köszönöm önnek.
Hogy ön ezt fogja tenni, mihelyt megismerje pert tartalmát, arról bizonyos voltam.
Örülök-e jó véleménynek?
Fájdalom, hogy én nem annyira örülök. A pernek így kimenetele előre látható volt. Nyerni, sikert aratni azon az alapon, melyre keresetüket alapozták az ön ellenfelei, nem lehetett. Dacára azon igen gyanús pártolásnak, mellyel egy nagy befolyású ember az igazság mérlegét lenyomni törekedett, sokkal több lelkiismeretesség van bíráinkban, hogy sem így gyenge okoskodásokat oly súlyos vád bizonyítékául elfogadhatnának.
Ki lehet az a nagy befolyású férfi?
Ön nem gyanította volna? Nem látta ön még kőcserepi tanácsost mosolyogni?
Valahányszor találkoztam vele.
Tehát tudnia kell önnek, hogy akire ő mosolyog, annak legnagyobb ellensége.
Én nem vétettem neki soha.
Sőt, egyetlen leányát megszabadította ön. Nem is haragból ellensége önnek, hanem amiatt, hogy Kárpáti Béla cessziót adott neki a kárpáti uradalmakra.
Hogy lehet az?
Maszlacki tanácsos jó barátja. Rábeszélte ezt a gyöngefejű embert, hogy 24 000 forint évi díjért adja át örökre a tanácsosnak a jószág iránti jogait.
Midőn még a per meg sem volt nyerve.
Midőn még csak meg sem volt kezdve. Ó, ezeknek az uraknak ez bizonyos játékok volt. Azt tudták, hogy a per így tartalommal sohasem fog ítélet alá kerülni. De volt gondjuk rá, hogy önt majd annak idejében megismertessék vele.
Megbocsásson, mentenem kell őket. Én magam jártam utána, hogy e pert megismerjem. Maszlacki itthon sem volt akkor.
Maszlacki sohasem dolgozik saját ujjaival. Neki sok kéz áll rendelkezésére. Én meg fogom azt tudni elébb-utóbb.
Kérem, ezt ne tegye! Olyan ártatlan ember szenvedne emiatt, aki egészen az én kedvemért, az én kérésemre fáradt. Nem is tudta, hogy mit cselekszik. Azt hitte, hogy nekem jó szolgálatot tesz ezáltal.
Jól van. Maszlacki gondoskodott róla, hogy valaha szeme közé ne vághassák, miszerint a titoktartásra bízott ügyet éppen ő segített elárulni. De mégis úgy van. Ez gyalázatos dolog volt tőle, hanem én hát magamra vállalom.
Hogyan?
Azt bizonyosan meg fogják kérdezni, hogy kettőnk közül melyikünk ismertette meg önnel a pert. Legyek én az. Tőlem ifjúi könnyelműségnek fogják azt venni, de Maszlackit álnoksággal vádolnák miatta. Ne tartozzék ez a kérdés a dologra. Én először, mint ügyvéd, másodszor, mint jó barát állok itt önnel szembe. Fogadja, amit mondok úgy, ahogy ezt e két minőség mondatja velem.
Folytassa, kérem.
Az egész pert megóvja az, hogy Abellino biztosított évdíjat kapott ígéretül kőcserepitől. Ez ugyan mély titok volna, ha Abellino saját maga 100 zaklató hitelező vigasztalására szigorú hallgatás feltétele alatt tudomásra nem juttatja a dolgot. Így jutottam én is hozzá. Rudolf grófnak nem is szóltam e felől, mert amilyen heves ember ő, s amilyen kényes ügy az egész, ha megtudná, hogy Kőcserepi milyen szerepet játszik e perben, képes volna vele rendkívüli dolgokat elkövetni. Ez pedig, meggondolva azt, hogy a tanácsos állásánál fogva egykönnyen meg nem sérthető, nagyon kedvező ürügyet szolgáltatna Rudolf politikai ellenfeleinek arra, hogy őt működése hatályos teréről kiszorítsák.
S következhet ilyen eset is gyámatyámra nézve?
Azt hiszi ön, hogyha Szentirmai csak egy távoli reményével is bírna annak, hogy ezen utálatos perben férfira akad, aki legalább megállhat előtte, nem vágta volna már régen ketté karddal a csomót. És ez még rosszabb lenne ránézve, sokkal rosszabb. Üdvösebb, hogy ő Kőcserepiről egyelőre ne tudjon semmit. A Bellinót férfias találkozásra nem is hívhatja, mert az nyomorék vak, tehetetlen, kimerült. Maszlacki pedig egy helóta, aki gyávaságával szokott kérkedni. És az igen jó, hogy Szentirmainak ilyen ellenfelei vannak. Valamivel különb emberek régen földön futóvá tehették volna.
És mindezt én miattam. Nem maradok adós ennyi szenvedésért.
Mi nekünk, illetőleg nekem, mint ügyvédnek az a kötelességem, hogy Kőcserepi érdekét elválasszam Abellinójétól, és egyedül az utóbbit vonjam be kérdésbe. De talán jobb lesz, ha délután beszélünk erről tovább, s most lefekszik ön, és kipiheni magát.
Nekem mindegy, akármit is fog cselekedni, én átengedem a vitatott birtokot akárkinek. Mindegy rám nézve, ki fog beleülni. Nekem nem kell belőle semmi. Csak egy követelésem van. A Kárpát-falvi kastélyban van egy befalazott folyosó. A helység mellett egy bekerített tér. Az a folyosó anyám szobáihoz vezet. Ez a kerektér az ő sírját rejti. E kettőhöz ne legyen joga senkinek. Ó, anyám, kedves jó anyám, mennyire meg van gyalázva édes, édes arcod. Az a jóságos arc, amely engem mindenhova elkísért. Jó angyalom, tegye ön helyettem, amit jónak talál. Nekem ne legyen benne szavam. Az Isten őrizze azokat attól, akik velem ezt cselekedték, hogy valaha találkozzunk egymással. Végezze ön úgy, hogy én össze ne találkozzam velük soha. Mindenre felhatalmazom önt, de vessen véget a pernek mindenáron, mindenáron! Oly keserű vagyok. Csak most kezdem érezni. Képes volnék megölni valakit. Talán magamat. Siettesse az ügyet. Ha ennek sokáig vége nem szakad belőlem, igen rossz ember válhat. Félek magamtól.
Legyen nyugodt. Én tudom, hogy a szív nemessége a legnagyobb kincs. Ha többit el fogja is önveszteni, ezt nem hagyom elrabolni öntől soha. A világ ki fog nevetni, mint ügyvédet. Ön becsülni fog, mint barátját.
Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 12. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Kovács Hannus Zoltán, Fráter Bogozi Elek Ferenc, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
Következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. A harmadik rész.
Ilyen nem emberi idegeknek való feladathoz fogott Kovács, amikor felment Pozsonyba, hogy Abellinót lelki eszközökkel az igazság és értelem soha nem ismert útjára térítse. Zoltán számára a kívánt engedélyt néhány hónap alatt sikerült megszereznie, amit segített, hogy a pártküzdelmek erős befolyása mellett oly egyéniséget, mint Zoltán, örömest látott mindenki nagykorúvá és így önállóvá téve. Maga Tarnavári is helyeselte Zoltán felszabadítását gyámsága alól.
Kovács megtudva, hogy Abellino hol lakik, sietett őt felkeresni. Maszlacki is éppen Védencéhez tartott ugyanabban az időben, Abellino orvosának kíséretében.
Kedves nagyságot, hogy érzi magát tegnap óta?
Sokkal jobban néz ki. A kedves doktor valóban csodát követel, valóban remekel.
2 héttel hamarabb elhagyhatja az ágyat méltóságot, ha azon jó újságokat megtudja, amikkel barátom uram szolgálni fog. Maszlacki úr remek ember. Alig várom, hogy valami perem legyen, hogy rábízhassam.
Én alig várom, hogy beteg legyek, hogy magamat a doktorral újjá alkothassam.
Ugyan mit csinálnak ennek?
Hát, mit csinálunk?
Ne udvariaskodjanak annyit az én jelenlétemben. Egy beteg ember jelenlétében. Az nem igaz, hogy én jobban vagyok. Inkább egészen oda vagyok.
6 héttel előbbre fogja vinni a jó hír, kedves nagyságodat, amit ma hozok.
Hát mi az? Mondja el...
Zoltán ügyvédje Pozsonyba érkezett, s meg fogja látogatni kedves nagyságodat.
Hát azután?
Hihetőleg egyezkedést kíván ajánlani.
Minek fárasztja vele magát? Engem úgyis elvisz már az ördög ides tava. Nem várhat addig. Aztán majd senki sem háborgatja.
Az Istenért, hogy beszélhet így méltóságod? Méltóságod éppen most van abban a stádiumban, hogy életműszere újjá alakuljon? Még 2 heti kúra? Aztán egy kis friss kirándulás a Marienbádi fürdőbe, a nyarat Isben tölti, és úgy fog méltóságod hazatérni, mint Antinus. Nézzen meg engem, méltóságod! Nem mást! Én saját magam kiálltam ezt a kúrát. Tessék rám nézni. Beteges nyomorék voltam. Végrendeletet tettem. Fiatal feleségem volt. Azt hittem, majd kedve szerint férjhez mehet másodszor. Én éltem túl őt. És én házasodtam meg másodszor.
Kopogtak. Önök is hallották? Lehet.
Lehet, szabad.
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 Kárpáti Zoltán megbízott ügyvédje vagyok. Néhány percnyi beszélgetést óhajtanék folytatni Kárpáti Abellino nagyságos úrral a tudva levő perben.
Mi bizalmas emberei vagyunk a nagyságos báró úrnak, én ügyvédje vagyok, ki jogaira őrködni tartozik.
Én pedig házi és családi orvosa, ki Becses egészségére felügyel.
Mi egy percig sem távozhatunk el tőle.
Úgy van. Ezek az urak itt laknak nálam. Itt is hálnak mindig.
Jobb szerettem volna, ha 4 szem közt beszélhetünk, de így is el kell ezt fogadnom.
Tessék leülni, kedves kolléga úr.
Egyenesen a tárgyról szólok. Nagyságodat sem akarom hosszasan terhelni. Nagyságodnak 1 pere van Védence ellen, s én fel vagyok általa hatalmazva e pert nagyságoddal lehetőleg kiegyenlíteni.
Miután Kárpáti Zoltán úr őnagysága nagykorúsági engedélyt kapott, ezt előre kellett volna önnek bocsátania. No, csak azért mondtam, kedves kolléga úr, hogy az információknál mindig szükséges megtartani a logikai rendet. Egy ügyvédnek logikával is kell bírni.
Védencem nevében bátor vagyok nagyságodnak egyezkedési ajánlatot tenni. A kárpáti család birtoka két egyenlő uradalomból áll. Egyik a kárpátfalvi, másik a madarasi. Jelenleg mindkettő igen jó karban áll, s célszerű kezelés mellett 200-300 ezer forint évi jövedelmet ad. Védencem rokoni osztályt ajánl nagyságodnak. Bármelyiket tetszik választani az uradalmak közül, azt engedi át. A kérdéses per megszüntetését tűzvén ki feltételül.
Semmi alkú, vagy mindent, vagy semmit, kedves kolléga úr. Egy kárpáti Abellino ilyen ajánlatot nem enged magának tenni, midőn pere végeztéhez közelít. Miért nem tették őnek az ajánlatot, midőn a per kezdődött, és miért teszik most, midőn ítélet alá készül? Mert látják, hogy el fognak mindent veszteni.
Uram, ön az elébb engem egy becses dologra tanított, miszerint az ügyvédnek legyen logikája. Van szerencsém viszont egy másik tanulsággal szolgálni. Az ügyvédnek hűségesnek kell lenni védence iránt. Én nem állítom, hogy ez esetben ez nincs így. Viszont annyit bizonyosan tudok, miszerint ön védencétől cessziót csikart ki egy harmadik ember részére a kárpáti uradalmak felől, s neki csak holmi koldus alamizsnát biztosított a másnak elszerzett roppant jövedelemből. És most, midőn én az önök által ígért 24 000 helyett 200 000 ígérek ő nagyságának, ön közbelép, hogy ezt meggátolja, mert jól tudja, hogy ha mi kiegyezünk, az adott cesszió minden alapját elveszti, mivel olyan körülmények mellett volt az kibocsátva, melyek be nem következtek.
William! William! Gyere be! Öltöztes fel! Megyek! Azonnal megyek! Szörnyűség ez, gyalázat, amit velem tesznek! A kaputomat, a csizmámat, William! Ügyvéd úr, annak a másik ügyvéd úrnak tökéletes igaza van. Én szilenciumot adnék az úrnak. Ilyet még nem hallottam. Hozzám ne jöjjön kend.
Jól van, nagyon jól van, csak tessék méltóságodnak azt tenni, amit ellenségei tanácsolnak. Tessék engem kidoboltatni, mint országos csalót, tessék ellenem szilenciumot kéretni, tessék azokat a nagy befolyású urakat, akiknek ügye kedvező állását köszönheti, kompromittáltatni. Ezt én megérdemlem, amiért 16 esztendeig fáradtam nagyságod ügyében, minden díj nélkül. Most legalább egyszerre nemes emberhez illő módon megfizetik a járandóságomat. Én, kedves nagyságos úr, örökre eltávozom. Lesz időm, időn, kedves nagyságod, örömest kérdezősködnék utánam, én távol leszek. Menjen nagyságod, ahová hívják. Térjen kedves unokaöccséhez vissza, csókoljon neki kezet. Nagyon hasonlít az édesanyjához, sőt, az édesatyjához is. Igen, kedves emlékezet lesz nagyságodra nézve, ő vele találkozni. Szentírmai gróf is igen jó ember, derék férfiul. Szívesen fogja nagyságodat látni, kár volt addig is háborúságban élni vele. No, de mindezt el fogják nagyságotok egymásnak feledni. Kibékülnek, megosztoznak, összeölelkeznek. Nekem mindezekre semmi gondom többé. Én, Maszlacki Gábor, aki nem vagyok sem gróf, sem báró, sem gentleman, de azért kezemet nem szorítaná meg az a tenyér, amelyik egyszer avval ütött.
Uram! E tárgyról megtiltom önnek beszélni.
Mit tilthat ön meg én nekem? Azt, hogy védencemet ellenfelé által rászedetni ne engedjem? Azt, hogy beleszóljak egy ügybe?
Ami engem is érdekel, vagy mit?
Azt, hogy szentirmai grófról tiszteletlen hangon beszéljen.
Azt én világért sem teszem. Tettem-e valaha? Kivéve, amit kötelességem parancsolt. De bizonyára azt nem engedem szentirmai grófnak, vagy önnek, vagy akár Kárpáti Zoltán bárónak, hogy az általam összeállított per végén védencemet részükre hódítsák.
Könnyű már nekem százezreket, milliókat, földi angyalokat ígérni, amikor a sír szélén fekszem. Hagyjanak az urak én nekem békét. Mit háborgatnak az urak egy szegény betegembet? Menjenek innen. Végezzék el egymással, ahogy akarják, csak tőlem ne kérdezzenek semmit. Én nem írok alá semmit. Én nem felelek semmire. Hát milyen istentelenség ez, hogy nem engednek meggyógyulni.
Holnap reggelig írásban fogom önnel közölni véghatározatainkat. És most távozom.
Hát önök miért nem mennek el? Menjenek! Az Istenre kérem, hagyjanak magamra! Ne jöjjön hozzám senki! Nem akarok látni senkit!
Kedves, édes kedves nagyságom, nem sokára célnál leszünk.
Nem sokára célnál leszünk. A minden célok céljánál. A fekete sír mélyén.
Még nem láttam őt a kapun kimenni.
Kit?
Kovácsot. Semmi sem jó néz ki a szeméből. Nem mernék vele találkozni este az utcán, azt hiszem, stílétes pálca volt nála. Úgy nézett barátom uramra, mikor elment, mintha valami rosszra gondolna. És itt, ezen a sötét lépcsőn úgy ütheti valaki az embert pofon, hogy azt sem tudja meg, ki volt.
Doktor úr, menjünk együtt.
Nem tehetem, nekem konzultálnom kell a pacienssel, és az eltart soká, egy óráig, akár kettőig is.
Uram, ez öntől szívtelenség, engem így egyedül hagyni a veszély torkában. Ön képes volna elhallgatni, hogy valaki gyilkost kiállt, és segítségére nem sietni?
Én, uram? Én anélkül sem védelmezhetném meg önt, nekem nem ez a foglalatosságom. Én békességes ember vagyok.
Lelkem jó, William, ráérsz most, ugyebár? Nesze egy tízes kísérjel hazáig. Csak a bérkocsis állásig, onnan visszajöhetsz, ugyebár megteszed.
Elviszi az egyetlen férfit a háztól? Az az ember visszatalál jönni, s mind rendre gyilkolhat bennünket? Az egész emeleten nem lakik más, mint egy vénasszony szakácsnéjával. Nagyságos uram, én ajánlom magamat. Én senki kedvéért el nem vágatom a gégémet. Alázatos szolgája.
Abellino ott feküdt csendesen, mereven a maga kínlódási helyén. Ebben az órában egy lélek sincs, aki őre ágondolna, ahogy egymagára van hagyva ebben a szegény szobában, ahol minden nyomorúságát hirdeti. Sehol az ég alatt nincsen nála nyomorultabb, elhagyottabb ember. Hogy neki kincsel tölt ládákat ígértek, hosszú élettel bíztatták, új meg új tarka örömmel, vígélettel, csendes élettel, szeretőkkel, feleséggel. Hogy a régen óhajtott gazdagság s a vele együtt szomjazott bosszú ott függ megérve kezei előtt. Mindezekről annyi tudása, annyi érzetesen volt már, mint egy darab fának, mint egy elrothadt, elhajított, reves, szúette fának.
Egy hétnél több nem kellett a hivatalos ügyek lefolytatására. Maszlacki úr gondoskodott róla, hogy minden a leggyorsabban haladjon, nehogy Abellino előbb megtaláljon halni. Zoltán ez alatt lement Kárpát falvára elbúcsúzni a régi eszméktől.
Nem a gazdagság, nem a birtok, nem a hatalom elvesztése volt az, ami legnehezebben esett lelkének, hanem a hozzájuk csatolt eszmék. Mennyi jót, mennyi nagyot tudott volna ő tenni, ha mindennek birtokában marad. Mennyi megkezdett idea és terv fog veszendőbe menni azáltal, hogy ő egyszerű, birtoktalan fiává válik a hazának, ki majd azzal lesz elfoglalva, hogy saját sorsáért küzdjön, s a közügyekben ne számítsanak rá többé. Lemondás a saját sorsán kívül egyéb téren is zavart keltett, amikért felelősség hárult rá. Néhány hónap előtt felbíztatta jobbágyait, hogy az örökváltság nagy eszméjét ők hozzák legelébb létre. Megegyezését előre bírták, a csekélyváltság összeg meg volt határozva, összegyűjtve, s a korszellemmel haladó párt diadalként várt ennek napjára.
Zoltán kénytelen volt könnyes szemekkel elmondani a derék emberek küldöttsége előtt, hogy csak tegyék el boldogabb napokra a váltságdíjaikat, mert ő megszűnik jószágaival rendelkezni, nem szabadíthatja fel őket. Isten tudja, milyen uruk lesz azután. Amikor a becsületes ősz emberek utoljára megszorították kezeit, anélkül, hogy egy szót is tudnának mondani, akkor eszébe jutott, hogy tán mégis többet áldozott fel, mint amennyit szabad volt áldoznia.
Talán a fiúi kötelesség nem nyomná le a mérleget, melynek túlsó felében a honpolgár kötelességei vannak letéve? Vajon nem méltó-e azon gondolat, melyben egy új nemzedék boldogítása fogant arra, hogy három ember élete holtig keserű legyen miatta? Talán könnyebben elviselnénk, gyámatyám és én, az egymásért szenvedett gyalázatot, mint ez árva nép, mely önbűne nélkül szenvedi öröklött terheit. Mi lesz a derék munkás népből, mely másfél évtized alatt boldogságra, lelki jólétre emelkedett gyámatyám gondossága által? Hová fog lesüllyedni ismét egy vesztegető, pazarló, szívtelen úrrendszere alatt, ki csak nyerni, zsarolni tud?
Este felé magához hívatta atya hajdani jószágigazgatóját, a becsületes Vargát, s átadta neki a falakról leszedett családi képeket és a levéltár okiratait, hogy vegye azokat magához, és őrizze meg azon pusztán, melyet Kárpáti János végrendeletileg hagyományozott hű tisztelőjének.
Azért ne hagyja el örökre ezt a tájat. Legalább néha látogasson meg egyszerű pusztámon.
Köszönöm, jó öreg bátyám. Meg lehet, hogyha egyszer a világon nem lesz hová lehajtanom fejemet, majd csak megjelenek a kegyet kapuja előtt, s azt mondom, ide jöttem lakni, van-e szüksége kegyelmednek valami béresre?
Édes ifjú uram, nagyon tudnék keseregni az ilyen mondáson, ha nem tudnám, hogy odáig nem fog jönni a dolog. Nagyságot, ha már lemond is uradalmairól, de szűkölködni azért nem fog. Mert megboldogult édesatya végrendeletében több százezer forint összeget hagyott szentirmai gróf rendelkezésére. Azon általános utasítással, hogy azokból hazai vállalatok mozdítassanak elő. A méltóságos gróf az összeg nagyobb részét olyan részvényekbe fektette, amik annak idejében bármikor készpénzé fordíthatók. Ezen összegek még mindig elégségesek fognak arra lenni, hogy nagyságodat a szűkölködéstől és a megaláztatástól megőrizzék.
Tehát nekem még néhány százezer forintom marad, mellyel rendelkezhetek? Módomban lesz azon nagy becsületbeli kötelezettségeket beváltani, mik az egész kárpáti uradalomnál, de az egész kárpáti hegyláncnál is nehezebben nyomták szívem. Helyt tudok tehát állni azon fogadásokért, amiket tettem, mint gyermek, de amiket úgy tekintettek, mint egy férfi fogadásait. Lehet, hogy a kötelezettségek kielégítése után igazán szegény leszek, semmim sem marad, de a becsület, a férfi szó szent tisztasága megmarad.
Zoltán kifizette előre a jószágain lévő tisztviselők és cselédek egész évi fizetéseit. Mindenről leltárt készített, számadást csinált. Még azt a hintót és azokat a lovakat is leltárba íratta fel, amiket idejött. Azok is a kárpáti uradalomhoz tartoznak, viselje egészséggel az új birtokos. Ő maga azon bérelt szekéren utazik vissza, melyen ügyvédje fog megérkezni Pestről, kit minden órán vár.
Kovács éppen akkor hajtatott be a kastély udvarára, midőn a gyertyákat meggyújtották. Zoltán eléje ment, míg az a kezében tartott iratcsomót már messziről nyújtotta feléje.
Itt van.
Minden irat közötte van?
Magam győzöttem meg róla. Az eredetieket adták át. A pert megszűntnek nyilvánították, a felperes visszavonta keresetét, és kölcserepi befolyásával sikerült a pert a levéltárból kitöröltetni.
Akkor most semmisítsük meg. Varga bátyám, megírhatja ön szentírmai grófnak, hogy látta ez iratokat hamuvá égni.
Még szebben hangzanék ez nagyságot szájából reánézve. Most már semmi sem gátolja, hogy őt meglátogassa. Bizonyára nagyon örülni fognak, ha Kárpáti Zoltánt ismét családjuk tagjává fogadhatnák.
Tudom, jó barátom, de most még korán volna az. Eddig ők tiltottak vissza engem, most én tiltom el magamat. E percben semmi sem vagyok, és én senkinek sem akarok terhére lenni. Legkevésbé azoknak, akik szeretnek.
Még egy üzenetünk van Maszlackitól.
Méltóságos úr, tudatom, miszerint sikerült kieszközölni a jószívű kőcserepi tanácsostól, hogy saját jóindulatából az ön számára 12 000 forint vitalitumot rendeljen élete fogytáig, mely nemes lelkűség a derék méltóságos úrnak nagy becsületére válik. Másodszor szinte az ő nemes lelkűségének befolyása idézte elő azt az eredményt, miszerint Kovács ügyvéd úr ezen túl is megmarad eddigi hivatalában, a kárpáti család ügynökségét a kőcserepi családéval váltja fel, miután én egészen más állást fogok elfoglalni a méltóságos úr családjánál. Jelen levelem szolgáljon biztosítékul az ígért dolgok hitelessége felől.
Zoltán egészen elpirult. Annyira felingerelte az, amit olvasott, hogy minden észrevétel nélkül négy felé repesztette a levelet és a tűzbe akarta vetni. Csak akkor jutott eszébe, hogy a levél Kovácsot is érdekli, s bánni kezdte, hogy azt elrepesztette, barátja szerencséjét akadályozva azáltal. Talán ő elfogadja az ajánlatot. Kovács változatlanul komoly arcára tekintve összemorzsolta a levelet, s a tűzbe vetette. A fiatal jogtudós jobban örült védence emerényletének, mint bármilyen jutalomnak, melyet a család emberek által becsben szokás tartani.
Másnap még hajnal előtt elhagyták Kárpát falvát. Varga Péter ott maradt a jövendő uraságnak átadni a számadásokat. Egész csendben távoztak el a kastélyból, mikor még mindenki aludt. Amikor a kárpátfalvi vadaskert végéhez értek, éppen jött fel a nap. Amerre keresztül kellett haladniuk, az egész út hosszán paraszt emberek, férfiak, nők és gyermekek állták el az árokpartokat, és hangos éjjel kiáltással üdvözlék minden oldalról. Zoltán eltávozott Kárpát falváról, anélkül, hogy vesztett örökségére csak egyszer is visszatekintett volna. Bár a tárgyak is úgy mentek volna vele, mint az emberek szívei.
Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 13. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Kárpáti Abelino Bozsó Péter, Kovács Hannus Zoltán, doktor Debreceni Csaba, Varga Péter Pataki Ferenc, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Kortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.